Kedves testvérek, ma délelőtt közöttetek az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének az első verse alapján szeretnék Isten szent lelke segítségét kérve és remélve bizonyságot tenni. Cselekedetek könyve 13. fejezetében az első versben ezt olvashatjuk. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Amen. Először alaposan szétnézek, hogy ellenőrizzem, hogy van-e olyan ablak, amiből ki lehet esni, illetve megkérdezem, hogy van-e a gyülekezetnek Eutychus nevű tagja. Jobb a bajt megelőzni, ha esetleg nagyon hosszan prédikálnék, ezt ne úgy tessék venni, mintha én bármiben is Pál apostolhoz akarnám magamat hasonlítani, de nagy tétényben nem rövid prédikációkhoz szokott a gyülekezet. Anitától hallottam, hogy itt se, úgyhogy azért reménység szerint kizuhanni nem fog álmában senki. Egy olyan gyülekezetbe érkeztem, amelyről az a hír járja, és örömmel látom, hogy ezek a hírek igazak, hogy egy épülő gyülekezet, és nem csak lelkileg építkeznek, hanem fizikai építkezés is folyik Gazdagréten. Mindezért legyen Istené a dicsőség, és azért is, hogy van céllátása a gyülekezetnek. Nyilván ez a munka nem folyhatna, hogyha nem látnának egy közös mennyei célt. Mindenki mást szeretne építeni, akkor nem tartana itt a gazdagréti református egyházközség. Arról szeretnék ma beszélni az antiókiai gyülekezetnek a példáját elővéve, hogy a gazdagréti testvérek is lássák meg, lássátok meg egy nagyon fontos vonását annak a gyülekezetnek, amely ott akkor épült. Közelebbről arra a jelenségre szeretném fölhívni most mindenkinek a figyelmét, hogy abban az antiókiai gyülekezetben nagyon sokféle ember talált egymásra, és lett testvérévé egyik a másiknak. Először magáról a jelenségről szeretnék beszélni. Az az ige vers, amit most felolvastam közöttetek, az antiókiai gyülekezetnek a vezetőségét mutatta be, és olyan különös az, ahogy a távoli időkből közöttünk is felhangzik ezeknek a valóságos keresztény testvéreinknek a nevei, mert már a név formák is beszélnek valamiről. A görög-római, illetve a héber névformák elárulják azt, hogy ennek a nagyvárosnak, Szíria fővárosának volt egy ilyen multikulti légköre. Barnabás volt az első, aki egy ciprusi zsidó ember, aztán Simeon neve szintén egy echte zsidó név, viszont viselte már a Niger melléknevet, ami arra utalt, hogy ő fekete volt zsidó létére. Lucius ugyancsak cirénéi, vagyis észak-afrikai származású. Manaénnek a neve az a Menahem héber névnek a görögös átírásából származik. És Pál az utolsó, aki tárzuszi születésű zsidó ember. Tehát itt van öt vezető ember egy gyülekezetben, valamennyien zsidó származásúak és zsidó vallási gyökerűek, de egészen más az eredeti kulturális közege a cirénei kettőnek, más a görög földön nevelkedett Saulnak, más a ciprusi Barnabásnak, és más annak a bizonyos Manaénnek, aki királyi közegben nevelkedhetett. Az biztos, hogy legalább kétféle bőrszínű emberekről gondolkodunk, és mégis minden különbözőségük ellenére Jézus Krisztusban híve egymás testvéreivé lettek. Egymást testvérként kezelték, és teljesen mindegy volt onnantól kezdve, hogy milyen neveltetésből, milyen kulturális háttérből, milyen családból jöttek, és milyen volt a bőrszínük, nem számított. És ezzel nem álltak egyedül az őskeresztény korban. A testvérünk, aki felolvasta a lekciót az efézusi gyülekezetbe írt levélből, azt mondta el nekünk, hogy az efézusi gyülekezetben is ugyanez történt. Tudnék, Jézus Krisztus lerombolta a zsidókat és pogányokat elválasztó falat, és akik ő benne hisznek, azok ettől fogva egyek. Voltak a gyülekezetben hellén világpolgárok, akik kiválóan beszéltek görögül, műveltek voltak. Voltak aztán a korábban általuk is lenézett, görögül nem vagy rosszul beszélő barbárok. Voltak közöttük szegények, egészen hétköznapi emberek, voltak nagyon gazdagok, voltak benne fehérek és feketék, voltak benne férfiak és nők, voltak benne idősek és fiatalabbak, mindenféle ember. Voltak benne szabadok és rabszolgák is. Azt lehet mondani, hogy az egész korabeli társadalomnak egy jó kis keresztmetszetét meg lehetett találni ebben a gyülekezetben. Minden jel szerint voltak közöttük egészségesek és betegek is, hogyha már ilyen felosztásokon gondolkodunk. Minden amellett szól, testvérek, hogy az első keresztény gyülekezetben mindenki helyet talált, aki hitt Jézus Krisztusban. A hívők egymással szemben teljes elfogadást, teljes befogadást tanúsítottak. Hadd mondjam azt, hogy egy Jézus Krisztus központú, evangélium központú, kegyelem központú gyülekezet ma is ilyenné válik. Ez törvényszerű, hogy ilyenné kell válnia. Hogyha akkor a keresztény ősgyülekezetekben sok-sok fal leomlott, ami akkoriban az embereket teljesen elválasztotta és elszigetelte volna egymástól, akkor ez a jelenség ma is előfordulhat. Ez ma is egy működő paradigma. Ez ma is történik, ez ma is létesülhet. Ha akkor igaz volt, hogy zsidó és görög, barbár és görög, férfi és nő, gazdag, szegény, idős, fiatal, szabad és rabszolga, egészséges és beteg Jézus Krisztusban egyé lett, akkor ez a jelenség kívánatos, hogy ma is így történjen, így valósuljon közöttünk is, közöttetek is. A következő dolog, amire szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, az, hogy ez a jelenség feltűnő volt. Feltűnő. Az egyház korai szakaszáról szóló beszámolók szerint, és itt most nem csak a bibliai beszámolókra, hanem az írott igén kívüli forrásokra is gondolhatunk, a görög-római világban föltűnt az embereknek az a jelenség, amit az antiókiai gyülekezet is megtestesített. Ezek a keresztény közösségek ugyanis nem olyanok voltak, mint a görög, római és más vallási közösségek. Abban a nagy metropoliszban a Krisztus hívők közössége egy egészen másfajta társadalmat, társadalmi ideált jelenített meg, és nem csak a szavak szintjén, hanem életében, a maga valóságában feltűnően demonstrált egy másfajta társadalom képet, amivel fölhívta a kívülállóknak a figyelmét nagyon fontos dolgokra. Egyáltalán nem símultak bele a környezetükbe, nem hasonultak ahhoz. Éppen ellenkezőleg nagyon mások is voltak, és mondok néhány dolgot, amikben nagyon szembetűnő volt az eltérés. A görög-római világ vallási kérdésekben látszólag nagyon toleráns volt, mindenkinek lehetett olyan istene, amilyet akart, bármiben hihetett. És ebben a nagyon toleráns világban mégis azt lehetett tapasztalni, hogy a hétköznapi gyakorlati élet az kegyetlen. A gazdagok és a szegények között ebben a világban iszonyatos mélység tátongott, és a toleráns, próbálom most gúnyos hangsúllyal mondani, a toleráns görög-római az lenézte a szegényeket, lenézte a rabszolgákat, megvetette a barbárokat. A toleráns görög utálta a zsidókat. A toleráns görög-római lenézte a nőket, akiknek az anyagi helyzete akkoriban a férfiakéhoz képest még hátrányosabb volt, mint manapság. Gyakori volt a kényszerházasság, előfordult, hogy a lánygyerekeket megölték. A felvilágosult görög-római nem törődött a betegekkel, a nyomorultakkal, és miközben az önzetlennek és lelkiismeretesnek, platonizáló sztoikusnak nevezett Marcus Aurelius császár fennkölt gondolatokat adott közre, ugyanez az ember fölszólított a keresztjének halálra kínzására, amelyet válogatott kegyetlenkedések között végre is hajtottak. Ebben a nagyon kulturált és mégis kegyetlen durva világban a keresztény közösségekben más viszonyok uralkodtak. Miközben egyfelől kiálltak az egy igaz Isten, a kijelentés Istene, a Biblia Istene kizárólagossága mellett, tehát nem mondták azt, hogy neked is igazad van, meg a te Isten hitedben is van valami, hanem azt mondták, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Út. Másfelől úgy éltek, hogy a nőket védték, a házasságot megbecsülték, a gyermekáldást nagyra tartották, akkor is, hogyha lánygyerek született, adakoztak a szegényeknek, a barbárokat befogadták és segítették, a zsidó lelki kincsekben részesítette a görögöt, a görög az anyagi kincseivel támogatta a szegényebb zsidókat, az éhező, szenvedő testvéreknek segítséget nyújtottak, a halottaikat tisztességesen eltemették. Lehetett látni, hogy a keresztény közösségekben ott éltek a különböző emberfajtákhoz, osztályokhoz, nemhez tartozók, és ez számukra természetes volt. A toleráns külső világ számára botránkoztató, nekik meg ez volt a természetes. Megnyitották egymás előtt a házaikat, az otthonaikat, a legbelsőbb magánszférájukba is be tudták fogadni egymást. Hadd mondjam azt, testvérek, hogy ma is föltűnő az, szemet szúr a világnak, hogyha valódi keresztjének. Nem formális, nem statisztikai keresztjének, akiknek 11-12 évente eszükbe jut a népszámláláskor jobb hián bemondani, hogy én református vagyok, hanem valódi keresztjének így élnek kisebb-nagyobb közösségekben. Azért is szembe tűnő ez, mert ha ismerjük a 21. századi kortársainknak az életét, ismerjük a világot, akkor látunk egy csomó borzalmas dolgot emberi kapcsolatokban, amiket elmondani nem lehet. Mindenki ezt látja. Azt, hogy homo homini lupus, ember embernek farkasa. Valóságos szépséget emberi kapcsolatokban nem lehet tapasztalni a Krisztus népének a közegén kívül. A hazugság, a képmutatás, a gőg sebezte meg a kortársainkat, a mi szíveinket is, és alig várja az ember, hogy egymaga legyen valahol, hogy el tudjon vackolni, és legalább egy picike időre ne bántson engem senki. A valódi keresztényekből álló közösségeknek, testvérek, be kellene mutatniuk azt, hogy a testvérek kommunikációja, együttműködése megvalósulhat szeretetben a Krisztusban. Nem kellene ezt jobban, szebben gyakorolnunk? Elképesztő az, testvérek, az a vakság, amivel sok magát kereszténynek mondó ember rendelkezik. Azokra gondolok, akik magányosan próbálják élni a hívő életüket. Nem tud a Biblia olyanról, hogy magán kereszténység. Kivonják teljesen magukat a gyülekezetnek az életéből, és nem azokra gondolok, akik ágyhoz kötött betegek, hanem egészséges emberekre, akik mégsem tesznek kísérletet se arra, hogy betagolódjanak, kapcsolatba kerüljenek Isten népének egy helyi megvalósulásával, hogy beszélgessenek másokkal a lelki dolgaikról, hogy ima közösséget keressenek testvérekkel, és azt hiszik balgatag módon, hogy ezt kellő érvekkel tudják is igazolni Isten előtt. Van egy vicces megjegyzés, hogy ha valaki nagyon meg tud magyarázni valamit, akkor az biztos református. Ebben jók vagyunk. Főleg a teológiát végzett reformátusok tudnak mindent kimagyarázni. Testvérek, ezzel nagyon súlyos vétket követnek el, és kárt okoznak. Kárt okoznak a misszió ügyének. A lélekmentés missziójának ügye szenved kárt emiatt. Egy neves missziológus, Leslie Newbegin írt egy könyvet a misszióról, és abban kifejti azt, hogy a mai világban is a legnagyobb missziói ereje a keresztény gyülekezeteknek van. Kellenek az egyéni bizonyságtevők is, de kell a szeretett közösséget megélő gyülekezet is, ahhoz, hogy haladjon, gyümölcsözzön a misszió. Örülök annak, amikor arról hallok, hogy majdnem nagy tétényt mondtam, de bár lenne így, amikor gazdag réten arról hallok, hogy erre van hajlandóság. De azért fontoljátok meg, kedves testvéreim, hogy egyként, és most nem csak erről a gyülekezetről beszélek, hanem református egyházunkról beszélek, mikor fogunk ez irányba lépéseket tenni? Mire vár a református nép? Azt gondoljátok, hogy sok időnk van? Lehet, hogy mi nem látjuk. Lehet, hogy valaki nem érzékeli, nem úgy gondolja, hogy jelentősége van a misszió szempontjából a hívők egymás közti kapcsolat ápolásának, de mégis így van, mert a világ figyel. A világ néz és vizsgál bennünket. Írja Pál apostol, hogy látványosságává lettünk a világnak. Hát lát-e a világ a mai keresztény közösségekben igazi közösséget, szeretett közösséget? Arra hivatott ebben a világban a ti gyülekezetetek is, meg a miénk is, hogy a hitnek és a kölcsönös szeretetnek felelősségvállalásnak a közössége legyen. Nem csak szorgalmazója egy-egy jó és nemes akciónak, hanem mindenek előtt maga a gyülekezet legyen egy másfajta kapcsolatrendszer, egy másik emberi rend, egy másik társadalmi rend, egy másik szebb kultúrának a megtestesítője ebben a világban. Egy istentelen világban egy ellenkultúrát képvisel a Krisztusnak a népe. Az antiókiai gyülekezetnek a közössége más volt, mint a környezet, és ezzel fölhívták a figyelmet nem magukra, hanem Jézus Krisztusra. Krisztusra mutattak azzal, hogy ők másmilyenek. Nem lehetséges az ma, hogy közösségként mutassuk be az egymás elfogadásának, befogadásának, szeretetének, segítésének a kultúráját, dehogy nem. Bárcsak megértenénk azt, és a szívünkbe vésnénk, hogy nem mással kell feltűnősködni a gyülekezetnek. Nem mással. Néha lehet, hogy túl kritikus vagyok, de olyan hatalmas erőlködéseket látok itt-ott az egyházban, amivel mindenáron magunkra felszeretnénk hívni a figyelmet. Hogy milyen jó fejek vagyunk, milyen régiek vagyunk, milyen sok intézményünk van, milyen gazdag hagyományaink vannak. Erőködünk néha még azon is, hogy a semmit valaminek állítsuk be. Testvérek, egy valamivel kéne feltűnősködni. A bibliai igazság hirdetésével, és a gyülekezeteinkben a szeretett közösséggel. És akkor még erőködni se kéne. Ha ez van, ha ez működik, akkor erőködnünk se kell, mert akkor odafigyelnek ránk is. Egy harmadik gondolatkörben a jelenségnek a hátteréről szeretnék még beszélni. Eutychus? Nem alszik még? Jó. Miért volt ilyen ez az antiókiai gyülekezet? Testvérek, a titoknak a magyarázata az nem más, mint a Jézus Krisztusban rejlő kegyelem. Idézzük föl azt, hogy ennek az antiókiai gyülekezetnek a tagjai, akár zsidók voltak, akár pogány görögök voltak, legelőször is hallották a Jézus Krisztus evangéliumát. Ez arról szólt, hogy ők ugyan egymagukban istentelen bűnösök, vétket vétekre halmoznak. Óriási adósságot halmoznak föl az Isten előtt, és rászolgáltak az ő ítéletére, de az Isten Jézus Krisztus érdeméért megbocsátott nekik, és elfogadta őket. Megadta nekik azt, hogy befejezzék a nélküle való életüket. Megadta a Krisztusért azt, hogy visszatérjenek őhozzá, és vele új életet kezdjenek. Vagyis kimondhatjuk azt, testvérek, hogy a gyülekezet közösség azért volt olyan, amilyen, mert Jézus Krisztusra épült. Az ő személyére és az általa szerzett kegyelemre épült. Ezt nagyon fontos megértenünk, hogy egy keresztény gyülekezet nem az emberi jó szándékra, nem a szociális segítőkészségünkre, nem az emberi bölcselkedésre, nem a bor és a pálinka szeretetére, nem, valaki nem ért ezzel egyet? Az nem egyház, az bor és pálinka szeretők egyesülete lehet. Nem filozófiára, nem ökológiára, meg pszichológiára, nem emberi hatalmi szóra, nem menedzsmentre épül, nem jó akaratú embereknek az elszántságára épül, meg pénzre, meg manipulációra, meg tehetséges szervező embereknek a munkálkodására, hanem Jézus Krisztusra, az ő evangéliumára, a benne levő kegyelemre épült, ami által a bűnösök megtérhettek Istenhez, és vele kezdtek egy új, szabad életet. Az antiókiai gyülekezetnek az alapja, és a gazdagréti gyülekezetnek az alapja, és ez lehet Jézus Krisztus, a bűnbocsátó, megigazító, megszentelő, élő és ható kegyelem. Értsük meg azt, testvérek, hogy akik arra felé, meg erre felé hittel elfogadták az ingyen kegyelemnek az ígéretét. Itt teljes adósság elengedésről van szó, nem olyan részleges adósságról, mint amit a devizahitelesekkel kapcsolatban gyakorolnak. Isten az egészet elengedte. Tehát ezeknek az embereknek Isten alapvetően megváltoztatta a szívét, a gondolkodásukat, az érzéseiket is más emberek iránt. Fölszámolta bennük a kegyelem a mindig újra fölfrissített vádakat. Elnémította bennük a vádaskodást, az általánosító, bántó, mindenkire kiterjedő gyűlöletet vagy megvetést. Látták azt ezek az emberek a közösségben, mert egyként Krisztusra néztek, hogy nem különbít senki senkinél. Ugyanarra a kegyelemre szorulok rá én is, mint az a másmilyen bőrszínű, mint az a másmilyen műveltségű, mint az a másmilyen társadalmi hátterű. És ugyanabból a kegyelemből élhetünk az életünk végéig, és ugyanaz a kegyelem visz be bennünket a boldog örökké valóságba is. Egy Istennek a teremtményei vagyunk. Jézus Krisztusban való hitáltal egy lelki családhoz tartozunk, egy a megváltónk, egy az Istenünk, hát akkor tartozunk azzal egymásnak, hogy szeressük egymást. Csodákra volt, képes a kegyelem, és ma is csodákra képes. És az is lesz, az is marad, amíg az Úr Jézus vissza nem jön, bocsánatot nyert bűnösként, Jézus Krisztus követőiként ezek az emberek meg tudták tagadni. Fel tudták adni, és el tudták feledni az egymás elleni neheztelésüket, sértődöttségüket, a vágyaikat. Akiket megsértettek, azok megbocsátottak. Akik sértettek, azok bocsánatot kértek, és nem sértegettek tovább. És közben olyan szeretett közösségük lett egymással, olyan valódi és a világban máshol nem látható szeretett közösségük, ami a környezetüknek feltűnt, ma is feltűnik. Ma is olyan emberekből áll a keresztény közösség, akik elhitték, elhiszik azt, hogy Jézus Krisztus érdemért Isten nekik teljesen megbocsátott mindent, ami volt, ami van, ami még ezután lesz, elhibázott, nagyon elbaltázott döntés, lépés, gondolat vagy szó az életemben, azért az Isten a Krisztusban megbocsátott. Minden adósságomat elengedte. És engem legalábbis, testvérek, és remélem, hogy titeket is, ez a kegyelem arra ösztönöz, hogy bocsássunk meg mi is az ellenünk vétkezőknek, hívőknek is, nem hívőknek is, családban is, munkahelyen is, gyülekezetben is. Vegyük komolyan az igét. Vegyük komolyan azt, amit minden alkalommal közös imádságban elmondunk. hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kegyelmet nyertél. Megbékéltél te az Istennel a Krisztus keresztjéért. Akkor kegyelmezz és irgalmazz a testvérednek. Még pataki teológus koromban én is abban az Alma Materben nevelkedtem, mint a Toma házaspár. Volt egy kicsit eretnek merész gondolatom, hogy az egyik boldog mondást kifacsarjam. Ugye az Úr Jézus úgy mondta, hogy boldogok az irgalmasságok, az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Én ezt úgy mondtam, hogy irgalmasok a boldogok, mert ők irgalmasságot nyertek. Ez megélhető, megélendő. Tégy jót a testvéreddel, és tégy jót érte. A szívedben, a közösségedben, a környezetedben békesség támad, hogyha így ráz az igének erre az ígéretére. Ahol viszont, testvérek, nem szólal meg a Jézus Krisztusról való igaz bizonyságtétel, ahol nem hirdettetik az örök evangélium, vagy megszólal ugyan, de nem akarják meghallani, nem akarják befogadni, nem reagálnak rá, mert hidegen hagyja őket, ott nem fog kialakulni egy olyan befogadó atmoszférájú közösség, mint amilyen Antiókiában is volt. Ott az emberek továbbra is ridegek, önzők, elkülönülők, előítéletekkel teliek, magányosak, gőgösek maradnak, főnek a saját levükben. Testvérek, semmi nem képes olyan hívő közösséget létrehozni, mint a Jézus Krisztusban rejlő, feltétlen, mindent megelőző kegyelem. Tudjátok ti is azt, mert átéltétek, átélitek, hogy az emberek magányosak, vágynak valamilyen mély, valóságos szeretet közösségre. Szeretet közösségre. És mégis hány olyan közösség van, ami a másik gyűlöletére épül? Egyesít némely embereket a cigányok gyűlölete, a zsidók gyűlölete, némely közösségekben a románok elleni gyűlölet, a közös platform. Ebben az a nyomorúság, testvérek, hogy akik így élnek, azok a maguk fajtáját is csak azért szeretik és fogadják el egy bizonyos szintig, mert van közös ellenségképük. Még az egymás iránti megbecsülést is egy ellenségkép váltja ki. És még ez is véges, már tudnék az egymás iránt való megbecsülés, mert mihelyt kiderül, hogy a másik magyar, az jobboldali vagy baloldali, konzervatív vagy liberális, esetleg maga se tudja, hogy férfi vagy nő, akkor mindjárt dűlborul az egész. Próbálkozhatunk szesz testvériséggel, próbálkozhatunk közösséggel a kultúra megbecsülése mentén, de semmi nem tudja azt megadni, amit a Krisztusban való hit által létrejövő szeretett közösség. Egyetlen kiárat van ebből az ördögi körből, de az tényleg kiárat. A bűnbocsánat. A Krisztus irgalmassága. Az emberi kapcsolatok szörnyűségének semmi más nem vedhet véget. Se a pénz, se a pszichológia, se a gyógyszerek, az alkohol, a kábítószer, a vallásoskodás, a jótettek. Csak Jézus Krisztus és a benne rejlő föltétlen kegyelem. Ha nem erről beszélünk, ha nem erről teszünk bizonyságot, testvérek, lyukat beszélhetünk a másiknak a hasába. Hallgathatjuk naphosszat a humanizmusnak a nagy elméjét, és kipróbálhatjuk a pszichológiának az összes trükkjét, meg önerőből, önhitten próbálkozhatunk mindenkinek a szeretésével. Megpróbálhatjuk magunkat jó fejnek eladni. Nem fog menni. Nem fog menni, mert a tények, a szikár rögvalósága mindennapokban Jézus Krisztushoz hajtanak bennünket. Oda kergetnek, oda szorítanak minket a kegyelemhez, amire rászorulunk. És hogyha valaki ezt nem akarja, ha valakinek ez kevés, vagy nem tetszik, vagy nem szimpi, viszket a füle az igazságtól, és inkább a mesékhez fordulna oda, amiről Pál Timóteusnak ír is a végidőkkel kapcsolatban, akkor marad az illető a földi pokolban, és aztán eljut az örök pokolba, ahol együtt lesz az örökké valóságig olyan emberekkel, olyan lényekkel, akik mást se tudnak már, mint magányos emberekként gyűlölni mindenkit. Mindent és mindenkit, talán még saját magukat is. Szeretném azt aláhúzni, hogy ezek az emberek, akik ott Antiókiában keresztény gyülekezetet alkottak, nem úgy találtak egymásra, hogy jaj, de szimpatikus vagy nekem. Én rokon szenvezek veled első látásra, mert van benned valami. Kezdjünk ismerkedni, és aztán egymással jól összebarátkozva együtt megtalálták Jézus Krisztust. Nem ez történt. Akik a Jézus Krisztus evangéliumát hallották és hittek benne, azokat Jézus Krisztus vezette egymáshoz. És ő szerkesztette egybe az életüket, tette őket egymás testvéreivé. A testvéri közösség kialakulása az nem előzi meg, nem előzheti meg a Jézus Krisztusra találást, hanem Jézus Krisztus által vezet út a testvéri közösségbe is. Mert a valódi keresztények közössége azokból áll, testvérek, akiket a jó pásztor név szerint ismer. Akiket személyes kapcsolatba hoz először önmagával, és aztán személyes kapcsolatba hozza őket egymással is. Nem úgy van, hogy összejövünk, kialakítunk egy jó kis klubot, és aztán majd abba megtaláljuk a Jézust. El lehet járni gyülekezetbe, egyházba. De amíg valaki nem hisz az evangéliumban és Jézus Krisztusban, addig nincs is valódi igénye a közösségben való aktív részvételre. Valójában nem is tartozik még a szentek közösségébe, legfeljebb közel van hozzá. Ez nem baj, ez is jó, de ezen még lehet és kell változtatni. A keresztény szeretett közösségbe, Jézus Krisztuson, a kegyelmen, a személyesen elfogadott kegyelmen keresztül vezet az út. És akik pedig már benne vannak ebben a közösségben, mert hisznek ő benne, azok számára megnyílik a legbővebb energiaforrásoknak a csapja vagy a kapuja. Rendelkezésükre áll ez az elfogadáshoz, a befogadáshoz, a szeretethez, az alázathoz. A türelem forrásának a csapja kinyílik az életükben, a béketeremtéshez, a nagylelkűséghez. Ez a kimeríthetetlen erőforrás pedig az ellenségeiért imádkozó. Értük meghalt, de élő Úr Jézus Krisztus. Ő az erőforrás. És ő áll, az ő személye áll a valóban keresztény emberek hitének, világnézetének, szívének, lelki tekintetének a középpontjában. És a vele való hit kapcsolatban ő maga ösztönöz bennünket a szeretetre. Ő maga az, aki a saját lelke által erre a békés magatartásra megerősíti azokat az embereket, akik hozzátartoznak. Lelke által ő maga formálja ilyenné az ő népét, hiszen ő maga is ilyen volt, és ilyen. Ő ilyen. Ő miatta képesek a keresztény emberek arra, hogy a mérhetetlen önzésüket föladják, Jézus Krisztust kövessék a szeretetnek az útján. Ne felejtsük el soha, testvérek, azt, hogy a mi Urunk milyennek mutatta magát itt a földön, hogy ő milyen volt. Vajon a hívei lehetnek-e mások? Ő benne haltak meg és támadtak fel Istennek. Hát nem szabadok ugyanarra, amit Krisztus tett. Kapták a lélek ajándékát. Nem fogja bennük is kiformálni a maga indulatát? Ugye, hogy ki fogja? Ugye, hogy ez kéne, hogy történjen? Ezt látjuk Antiókiában is megvalósulni. És olyan csodálatos az, testvérek, hogy ez így létrejött igazán keresztjén krisztusi gyülekezet már nem csak a Jézus Krisztusban hívők felé tud szeretettel fordulni, hanem a még nem hívők felé is. Van egy szívemnek nagyon kedves gyülekezet, ahonnan az én új életem is elindulhatott, és van egy jelmondata ennek a közösségnek. Hívunk, befogadunk, tanítunk. Hát ez egy nagy kérdés, testvérek, hogy tényleg befogadunk-e? Jönnek az Isten tiszteletekre ismeretlen emberek. Itt mindenki elmondhatja magáról, hogy volt, amikor először léptem be ebbe a templomba. Olyan ember nincs, aki ott születik és az egész életét templomban tölteni. Valahonnan elkezdődik ez a dolog, hogy én a gyülekezetbe járok. És lehet, hogy jönnek olyan emberek, akik nem tudják az énekeket. Nem tudják, hogy hogy kell viselkedni. Nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy viselkedni kell. Mert úgy nevelték őket, hogy semmiféle norma nem volt, azt csináltak, amit akartak. Szokatlan nekik az, hogy azért egy gyülekezeti istentiszteleten nem úgy mennek a dolgok, hogy ami épp az eszembe jut, azt csinálom és mondom fegyelmezetlenül. Jöhetnek jobboldaliak, jöhetnek baloldaliak. Jöhet ateista, jöhet szegény, jöhet gazdag, lehet művelt az érkezők között, de lehet olyan is, akinek még a 8 általános se sikerült elvégezni. Mit sugárzunk feléjük? Hívunk, befogadunk, tanítunk. Befogadást sugárzunk feléjük? Volt egy lelkész, akinek a könyvei a magyar hívő nép számára is, hála Istennek, elérhetők az anyanyelvünkön is. Francis Schaeffernek hívták őt, aki egyszer egy svájci faluban vett egy házat, és ott elkezdett fiataloknak beszélni Jézus Krisztusról valamikor a 70-es években. És jöttek hozzá, vagy hozzájuk a 60-as évek végi diáklázadásokban kiégett és tönkrement életű hippik, lányok és fiúk, akiknek az utolsó reményük a kereszténység volt. És ezeket a fiatalokat ők befogadták a házukba, tulajdonképpen a családjukba. Minden vasárnap tartott nekik istentiszteletet, és nem röviden prédikált, másfél óránál kevesebbet ritkán mondott el nekik Isten dolgairól, és próbára tették őt ezek a fiatalok. Mert volt, hogy jöttek mezítláb, volt, hogy jöttek farmerben, jöttek hosszú szakállal, és várták, lesték, hogy a lelkész ezekért a külsőségekért fog-e majd szólni. Hát nem szólt nekik. És mindig újra jöttek, újra kerestek maguknak egy kis helyet, levackoltak oda, ültek a földön, ültek a székeken, ültek párnákon, és hallgattak, és érzékelték azt, hogy Schaeffer és a családja, meg a munkatársi közösség nem a külsőségekkel foglalkozik. Nem csináltak a formális dolgokból ügyet. Testvérek, a gyülekezetben meg kell szólalni a bibliai igazságnak, és egy szeretett közösséget kell ápolnunk a lehető legkülönbözőbb emberek között. Ez pedig csak a Jézus Krisztusba vetett személyes hitáltal lehetséges. A Krisztus központú, a kegyelem központú gyülekezetekben minden ároknak fölébe lehet és kell emelkedni. Nem véletlen az, hogy András kérésére, amikor valami cím félét kért, Siklós József egy versének, a dialektikus krédónak egy sorát küldtem el, ahol azt mondja, hogy nem hiszem, hogy a szivárvány színei között árok van vagy fal. Minden árok fölé lehet emelkedni. Na de hogyha azt állítjuk, hogy ismerjük és hisszük az egyedüli, kizárólagos igazságot, akkor azok, akik ránk néznek, hát hadd lássák, hogy ezáltal az igaz hitáltal nem csak a mennybe jutunk, hanem hogy ez mindenek előtt bennünket a közösségünkben szeretetteljes emberekké tesz. Hadd lássák, hogy olyan emberekké tett bennünket ez a hit, akik egymással is emberekként bánunk, és nem gépként, meg nem állatként. Mert tudjuk a Bibliából, hogy kik vagyunk. Tudjuk, hogy kicsoda a másik. És lássa és érezze azt, hogy hozzá is szeretettel vagyunk. Mert ő is az Isten képmására teremtett ember. És azzal a reménnyel nézünk rá, hogy Krisztus őt is megváltotta. Testvérek, egy gyülekezet nem maradhat meg, vagy ha megmarad, akkor elveszíti az átütő erejét, ha nem mutatja föl a keresztjén tanításnak az igazságát, és ugyanakkor nem mutat be egy olyan közösséget, amelyikben tapintható, érzékelhető, tapasztalható a gyakorlati dolgokban is megnyilvánuló szeretet. Ez a bizonyos Francis Schaeffer mondja, meggyőződésem, hogy a 20. századi emberek nem fognak ránk odafigyelni, ez a 21. században fokozottan igaz, ha a tiszta tanítás, biblikus és a gyülekezeti rendünk is az, de nem érzékelnek közöttünk valódi szeretetet. Antiókia titka és a ma élő valóban ható, munkálkodó keresztény gyülekezetek titka a Krisztusban rejlő kegyelem, amiből értek. Még egy nagy lélegzettel fussunk neki egy negyedik pontnak. A jelenségnek a következményeiről hadd szóljak még. Hogyha van egy olyan gyülekezet, amelyben az emberek hiszik az evangéliumnak az igazságát és szeretik egymást, akkor ott olyan közösség formálódik, amelyikben csodálatos dolgok történnek. Például az egyik csodálatos dolog az, hogy kialakul az önálló egyéniségnek és a közösségnek az egyensúlya. Mind a kettőre szüksége van minden embernek, arra is, hogy önálló legyen, meg arra is, hogy közössége legyen, hogy tartozzon valahová. A valódi közösségben, a valódi keresztény közösségben az ember önálló lehet. A világban ez kicsikét mindig fölborul, mert vagy az individualizmus irányában csúsznak el a hangsúlyok, vagy pedig annyira közösség központú a gondolkodás, hogy eltűnik benne az ember egyénisége, diktatúrákban van ilyen. A valódi keresztény közösségben az ember egymaga is megáll felelős személyként Jézus Krisztus előtt, ugyanakkor az egyén szeretett közösségben van, mert lelki testvérei őszinte barátai lehetnek. Arra tanítja az Úr Jézus Krisztus a hívőt, hogy te egy különleges, páratlan teremtménye vagy az Istennek. Még egy olyan, mint te, nem volt, nincs és nem is lesz ebben a világban. Téged az Isten megváltott a fia halálával, téged személyesen szeretett, személyesen véd és vezet, és személyesen áld meg, és te személyesen vagy felelős minden dologért. Élhetsz egyénként a Krisztusban úgy, hogy neked is adott valami karizmát, valami lelki ajándékot, amivel a többieket építed. Ugyanakkor a Krisztus arra is tanítja az ő gyermekeit, hogy neked vannak testvéreid. Neked vannak testvéreid, az Isten nagy családjában vagy benne. És vannak jogaid, meg kötelességeid, felelősségeid a testvéreid felé is. Feltétlen szeretetet gyakorolhatsz itt, és gyakorolj is mások felé. És feltétlen szeretetet kaphatsz és fogadhatsz el másoktól. Jézus Krisztus az, aki biztosítja ennek a harmóniáját, az egyensúlyát. Az embernek nem kell a keresztény közösségben azt éreznie, hogy mindent meg kell tennem azért, hogy elfogadjanak. Ugye? Itt lehet őszinte. Itt nem kell harcolnia, hogy lássanak már meg, mert látnak. Mert észreveszik, ha bejössz a templomba. Észreveszik, hogyha szomorú arccal jössz be. Észreveszik, hogyha sántítasz. Észrevesznek rajtad bármit, mert figyelnek rád. Ilyet másfajta emberi közösségekben, másfajta családokban, mint keresztény közösségekben és keresztény családokban nem lehet tapasztalni. A maga teljes gazdagságában legalábbis biztos, hogy nem lehet megtapasztalni. És még van itt három dolog. Amit a világ megláthat egy ilyen kegyelem alapú vagy kegyelem központú közösségben, az nem más, mint egy előleg az Isten országából. Isten országának a dicsősége fölragyog, megcsillan egy-egy ilyen keresztjén gyülekezeten, mert a maga teljességében az Isten országa is egy kegyelemre épülő szeretett közösség lesz. Isten országában békességes viszony lesz. Isten és ember között, ember és ember között, ember és természet, az emberben magában is békesség lesz önmagával Isten országában. A humanizmussal az a baj, hogy Isten nélkül próbálnak benne minden jót elérni, és nem okulnak a történelemből, hogy mennyire hiába való a reménységük. A Jézus Krisztusban hívő emberek közösségében ténylegesen megvalósul mindaz, amit a humanisták csak szeretnének elérni, de nem képesek rá. Már az Isten családjában van valódi kommunikáció, van valódi közösség, van valódi igazság, van valódi szeretet, egység és harmónia. A keresztjén közösség Krisztusra alapozva ízelítő a mennyek országából. És hogyha egy gyülekezet ilyen, akkor megdicsőíti Istent ebben a világban. Hadd hívjam fel a testvéreknek a figyelmét egy nagyon komoly tévedésre, amikor sokan azt hiszik, hogy az egyháznak, meg a gyülekezetnek olyannak kell lenni, mint a világ, hogy bejöjjenek hozzánk. Egy idegen szót, az inkulturációt kicsit meghamisítva szoktak ide tenni, azt mondják, hogy ez az. Nem. A gyülekezetnek, az egyháznak nem kell olyannak lenni, mint a világ, azért, hogy bejöjjenek az emberek. A gyülekezetnek, az egyháznak olyannak kell lenni, mint az ő ura. Olyannak kell lennie, mint Jézus Krisztus. Fontos, hogy a szeretet tűnjön fel rajta, tűnjön fel benne, mert hiszen Jézus Krisztusnak a teste, Krisztusnak a népe volna. Így, ezzel a szent mássággal kell tudnia az egyháznak megdicsőíteni az Urat ebben a világban. És az is egy következménye lehet még ennek a jelenségnek, testvérek, hogy áldást nyer így a gyülekezet, és vonzó lesz. Az a gyülekezet, ahol megszólal a bibliai igazság, és gyakorolják a valódi szeretet közösséget, azt maga Isten teheti vonzóvá. Schaeffernek a példájára szeretnék megint csak hivatkozni, hogyha a gyülekezet csak megközelítően olyan, ami ennek lennie kell, ami ennek az antiókiaiak is megélték, akkor majd jönnek. Jönnek a fiatalok is, a maguk módján. Jönnek az öregek is, jönnek az összetörtek is, jönnek a gőgösök is, a maguk módján. Eljönnek a föld széléről is, hogyha az egyház kezd olyan lenni, ami ennek az Isten akarata szerint lennie kell. Testvérek, dicsőség az Úrnak azért, hogy van gyülekezet, volt Antiókiában, van ezen a helyen is. Tudatosítsuk magunkban, meg másokkal is, hogy arra hívattunk el, arra rendeltettünk, hogy megmutassuk a világnak, hogy Jézus Krisztus és a benne levő kegyelem, amit a kereszt áldozatban be is bizonyított, az számunkra meghatározó. Mindent meghatározó. Hiszünk a kegyelemben, és ezért gyakoroljuk a gyülekezet közösségében egymás között a kegyelmes szeretetet, a segítségnek az indulatát. És miközben egy pillanatra sem mondunk le a bibliai igazságról, nem kötünk megalkuvó egyességeket a világgal, aközben mégis falak omlanak le, árkok hidalódnak át, és közöttünk emberek nyújtják egymásnak a kezüket. Testvéri jobbot nyújtanak egymásnak. Hallani kell a világnak megalkuvásmentesen a bibliai igazságot. Tiltakoznunk kell mindenféle vallási meg politikai hazugság ellen, és ezzel egy időben tapasztalhatónak kell lenni közöttünk annak a szépségnek, amit Jézus Krisztus hozott közénk. Az egyik énekünkben énekeltünk is erről a szépségről, hogyha jól emlékszem. Legyen hozzánk irgalmas, és formáljon bennünket az Úr ebben az irányban, mert hogyha hallják ugyan az igazságnak a beszédét, de nem tapasztalják a szeretetet, akkor ránk is csak annyi igaz, hogy olyanokká lettünk, mint a zengő érc, a pengő cimbalom, akkor nyugodtan kigyomlálhatja az olyan gyülekezetet Isten, mert annak nincs értelme. Formáljon bennünket tovább az ő kegyelméből élő, Jézus Krisztussal élő szeretet közösségé. Isten országának a jelévé ebben a városban. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a lélek által mi is hiszünk az apostoli bizonyságtételnek, hogy az olyan nevet kaptál az atyától, amely minden név felett való, és minden nyelv magasztalja a te nevedet, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, minden térd meghajolmad előtted egyszer. Köszönjük neked, hogy bennünket arra választottál el, hogy olyan emberek legyünk, akik nem fogcsikorgatva, hanem örömmel gyakoroljuk magunkat az előtted való térdhajtásban, magunk megalázásában, mert méltó vagy arra, hogy így jöjjünk hozzád. Köszönjük neked, hogy ez a drága fölismerés egykor Antiókiában és azóta is az egyház történetében sok helyen olyan közösségeket teremtett, olyan gyülekezeteket formált, hívott létre, amelyek mint egy a te országodnak a demonstrációja lehettek. Köszönjük neked, Urunk, hogy az a közösség, az a gyülekezet, amelynek a középpontja és egyetlen fundamentuma csak ugyan a te drága személyed és váltság műved, az ma is megépül, megerősödhet, és nem hiába viseli a te nevedet. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy a mi kereszténységünk, Krisztus szerűségünk, az nagyon sokszor olyan halvány, annyira töredékes és tökéletlen mása a te lényednek. Bocsásd meg, hogy ebben benne van a mi sokfajta hitetlenségünk, lustaságunk, önszeretetünk. Köszönjük, hogy te erre is bocsánatot szereztél, és hogy mindezekből ma is szabadító vagy. Hadd kérjünk arra, hogy ennek a gyülekezetnek az életében is, ennek a mennyei szabadságnak a fuvallata járja be egyes embereknek, családoknak az életét. Így legyen ez a szabadság megtapasztalható a szeretettel együtt azok számára is, akik már régebben járnak ide, és talán meg is fáradnának hitükben, és azoknak is, akik a te keresésedben az első lépéseket teszik meg. Hadd adjunk hálát neked, Urunk, azért, hogy jó helyen keresnek, ha ide jönnek, mert a te igédet közlöd, és az evangélium az valóban a te erőd minden hívőnek üdvösségére. Olyan erő, amellyel mindent bárkinek az életében el tudsz végezni. Hadd imádkozzunk, Urunk, hogy a te igazságodból soha ne alkudjunk le. Ne engedjünk el belőle semmit, amikor a világ párbeszédre hív bennünket. És hadd tudjuk ezt a kizárólagos és mégis befogadó igazságot szeretetben és alázattal képviselni. Szeretnénk fohászkodni hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Eléd hozzuk hittel és reménységgel azokat a családokat, ahol gyászban vannak. Vigasztalást, testi-lelki felépülést, megerősödést munkálj közöttük, légy az ő személyes vigasztalójuk és megerősítőjük. Fohászkodunk azért a munkáért, amit az ige végez ebben a közösségben. És kérjük, hogy a te nevedért hadd teljesüljön be rajtunk is, hogy felépül ez a gyülekezet lelki házzá élő kövekből. És segíts bennünket, Urunk, abban, hogy a nem emberi lelkekből, hanem agyagból, betonból készült építő anyagok is olyan épületté álljanak össze, olyan hajlék legyenek, amelyek a te igédet méltók befogadni, visszhangozni, kisugározni. Imádkozunk hozzád az iskolai hitoktatásért, kérünk téged a gyermekekért, akiket a szüleik úgy bíznak hitoktatókra, hogy maguk nem mernek még lépni, hadd legyenek ezek a kisgyermekek is apró hídverők az evangéliumért családok felé. Könyörülj meg ennek a gyülekezetnek a szolgálóin, lelkipásztorain, hogy valóban a te erőddel, kegyelemből, kegyelemért tudják végezni a te dicsőségedre minden munkájukat. És hadd kérjük, Urunk, hogy hallgass meg bennünket a te nevedért azokban az imádságokban is, amiket nem tudunk szavakká formálni, szívünk csendjében elmondott fohászainkra is, a magad idejében, a magad bölcsessége szerint kegyelmesen felelj meg. Annak nevét kérjük ezt tőled, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.